Kegyelem nektek és békesség Istentől, mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntjük a gyülekezetet az internet és a tévé képernyői előtt. Így vagyunk most együtt, Isten színe előtt. Kezdjük meg most az Isten tiszteletünket az új énekeskönyvünk 133. énekének éneklésével, amelyen rácsodálkozunk Isten minden nap megújuló szeretetére. Így kezdődik ez az ének, minden új nap veled kezdődik el. Szentlélek Isten, téged hívunk, várunk, a te jelenlétedre szomjazunk. Köszönjük, hogy ígéreted szerint velünk leszel. Kérünk, hogy nyisd meg az igét előttünk. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, hogy hogyan szól hozzánk Isten szava most a Jelenések könyvéből. Az 5. fejezet első 10 versét olvasom. János apostol bepillantást kap a mennyei Isten tiszteletbe, és a mennyei trónszék előtt találja magát. Így ír az ott látottakról. És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, kívül és belül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette: ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit? De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor a vének közül így szólt hozzám: ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a 4 élőlény közelében, a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt és 7 szeme. Az Isten 7 lelke az, amelyeket elküldött az egész földre. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből. És amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt, és arancsésze, tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek. És új éneket énekeltek eképpen: méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből. és királysággá és papokká tetted őket, ami Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Áldja meg Isten az ő igéjét, annak hallgatását, befogadását és megélését, most imádságban válaszoljunk a szavára. Édesatyánk, amikor olvassuk az igét, akkor azt látjuk, hogy nem csak mi vagyunk Isten tiszteleten, hanem az egész világ mindenség Isten tiszteleten van. És ennek a nagy része számunkra láthatatlan is. Urunk, el se tudjuk képzelni, milyen az, amikor angyalok hódolnak a te dicsőséged előtt, amikor a te szentségedről kiáltoznak, amikor leborulnak előtted, és maguk fölé emelik a te nevedet. Ezek a hatalmas mennyei lények. Dicsérünk, Urunk, azért, mert te valóban méltó vagy minden tiszteletre. És Urunk, amikor jövünk eléd, akkor mi is ezt érezzük, hogy nekünk is szükségünk van arra, hogy valakit magunk fölé emeljünk. És hálásak vagyunk azért, mert mi tudhatjuk, hogy te vagy az, aki uralkodsz rajtunk. Te vagy a mi Istenünk, te vagy a mi életünknek a királya. Urunk, látjuk azt, hogy nagyon sokszor nem téged tartunk királynak. És megvalljuk neked azt is, hogy most itt az Isten tisztelet keretein belül ezt könnyű mondani, de amikor a hétköznapi életünket éljük, akkor olyan sokszor más dolgokat emelünk magunk fölé. És megvalljuk azt is, hogy nagyon sok minden méltatlan arra, hogy magunk fölé emeljük. Bocsáss meg, Urunk, az önzőségeinket, bocsáss meg, amikor olyan dolgok után lelkesedünk, amelyek nem csak, hogy nem hasznosak, de egyenesen károsak az egészségünkre, a kapcsolatainkra. Bocsáss meg, Urunk, amikor az akaratunk, a kívánságaink, a vágyaink hatalmasodnak el rajtunk. Urunk, köszönjük neked, hogy jöhetünk eléd. Köszönjük, hogy te most összegyűjtöttél bennünket, és meghívsz ebbe a mennyei Isten tiszteletbe. Meghívsz, és szeretném most te lenni a király közöttünk. Urunk, most így szeretnénk megjelenni előtted, hogy a figyelmünk, a szívünk, a kívánságaink minden legyen a tiéd. Áldunk azért, hogy az online térben is van lehetőség arra, hogy kapcsolódjunk hozzád. Kérünk téged, hogy valóban nyisd meg az igét, hárítsen minden akadályt, hadd lássunk téged, Úr Jézus Krisztus, és mondd azt, amit hallanunk kell ezen a mai délelőttön. Amen. Az ige hirdetésre készülve most az új énekes könyvünk 182. énekét énekeljük. Több erőt, több szeretetet.
Oh, don't.
az az ige szakasz, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségű hívva az ő üzenetét szeretném hirdetni ma délelőtt. Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezetnek írt levele második fejezetében van megírva, az 5-től a 11-ig terjedő versekben. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Kedves testvérek, akik régóta követitek az online istentiszteleteket, tudjátok, hogy egy olyan sorozatban vagyunk most, amely során végignézzük, hogy mitől is lesz a hívő embernek az élete céltudatos. És elgondolkodtam ezen egy picit, hogy vajon mennyire fontos az, hogy céltudatos legyen a mi életünk. És ezen gondolkodtam, hogy valójában most igazán tudjuk, hogy milyen tudatos életet élni. Annyi külső kényszer nehezedik ránk ebben a mostani időszakban, annyiféleképpen vagyunk korlátok közé szorítva, hogy spontán tulajdonképpen nem is tudjuk élni az életünket. Ebben a mostani járványos helyzetben tudjuk azt, hogy amikor kimegyünk az utcára, akkor fölvesszük a maszkot. Tudjuk azt, hogy amikor hazaérünk, akkor megmossuk a kezünket. Aztán amikor az utcán találkozunk kedves ismerőseinkkel, akkor hát ösztönösen lehet, hogy megölelnénk őket, vagy minimum kezet fognánk. De most, amikor tudatosan kell élni az életünket, szem előtt tartva bizonyos dolgokat, hát ezekről is lemondunk. És lehet, hogy csak integetünk egymásnak, vagy az öklünkkel, vagy a könyökünkkel. Érünk csak össze. Hát a tudatosság valami ilyesmit jelent. Azt hiszem, hogy nem ösztönösen, nem hirtelen felindulásból, nem érzelmekre hallgatva cselekszem, ahogy sikerül, hanem bizonyos szempontokat szem előtt tartok. És milyen érdekes, hogy ezt meg tudjuk tenni akkor, amikor az egészségünkre kell vigyázni, vagy amikor a hozzátartozóink egészsége van a szemünk előtt. De nem mindig vagyunk ennyire tudatosak akkor, amikor a lelki egészségünkről van szó. Pedig Isten szeretné azt is, hogy a lelki egészségünk is megmaradjon, és az azt jelenti, hogy egészségesen tudjuk élni ezt a földi életet lelkileg, hát ezt is tudatosan kell élnünk. Bizonyos szempontokra tekintettel kell lennünk. És az a könyv, amely vezérfonalú szolgál nekünk a témák szolgáltatásában, ezt ebben a kontextusban helyez el bennünket, hogy hát mindenképpen tartsuk szem előtt, hogy kik vagyunk, honnan jövünk. Isten alkotta meg az életünket. Ő helyezett ide erre a földre bennünket. Merre tart az életünk? Hát az Isten felé tart az életünk. Az életünk tőle van, és az életünk végén is ővel fogunk akármilyen módon is, de találkozni. Mi van a kettő között? Hát Istennek erre nézve is van sok elképzelése, és hogyha az életünk tőle van, akkor valószínűleg ő az, aki legjobban tudja, hogy az hogy fog a legjobban működni. És hát sok bizonyos tanács, meg utasítás hangzik el ebben a sorozatban, sok szükséglet is felvetődik, és így a mai, a néhány megelőző témával együtt, tulajdonképpen ez, hogy Isten, amikor megalkot bennünket, és elhív az övéinek, akkor tulajdonképpen szolgálatra is hív. Nagyon furcsa ez a szolgálat, legalábbis a szó csengését figyelve, és talán a mai világban eléggé idegen is tőlünk. Most, hogyha nem én állnék ezen a szószéken, hanem András, akkor ő elmondhatna néhány katonatörténetet a szolgálatról, milyen is az, amikor az ember parancsot kap, és azt végre kell hajtani, tetszik, nem tetszik. Hát sajnos, vagy nem sajnos, én már azt mondhatom, hogy az a generáció vagyok, ahhoz a generációhoz tartozom, akit hát ugyan még besoroztak engem, de mire a tanulmányomat elvégeztem, addigra már megszűnt a sorkatonai szolgálat. És hát nem én vagyok az egyetlen ilyen, velem együtt felnőtt egy olyan generáció, aki már csak a, hát mi már csak a nagypapáktól, meg a Markos Nádas kabaréból ismerjük a katonavilágot. Nekünk az üti az leginkább azt jelenti, hogy valakit vernek, a kopasz pedig nem a fiatal katona, hanem inkább az idősödő ember. Mi nem annyira ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy mi szolgálunk, parancsot teljesítünk, hanem sokkal inkább ahhoz vagyunk szokva, hogy hát szeretnénk, ha minket szolgálnának. És van is egy ilyen kimondott vagy ki nem mondott elképzelésünk, hogy hát az a nagyobb, akit szolgálnak. Az a legnagyobb, akit sokan szolgálnak. És valamennyire hát törekszünk is erre, vagy legalábbis fennjük a fogunkat erre a státuszra. Valamennyire tényleg egy státuszszimbólumot jelent, hogy szolgálnak engem. Vannak mások, én értem. És hát, hogyha más emberek nem is szolgálnak bennünket, akkor is legalább a berendezéseinket igyekszünk a szolgálatunkba állítani. Nemrég hallottam egy rádióműsort, amely hát beszél nagyon sikeres új kutatásokról, és hogy mennyi energiát fektetnek tudósok, kutatók ebbe, hogy hát fejleszik például az önvezető autókat. És milyen jó ez, hogy hát igaz, hogy nincs pénzem a saját sofőrre, de beülhetek az autóba, és az hát elvisz engem oda, ahova én szeretném. És ő lehet, hogy jobban is fog vezetni egy idő után talán, mint én. Én egyelőre szkeptikus vagyok, de valószínűleg el fogunk jutni idáig is. Aztán hallottam erről, hogy micsoda új fejlesztések vannak az okos otthonok kialakítása terén. És milyen nagyszerű dolog, és hogy mennyi ember vágyik erre, hogy na, végre elérhessem azt, hogy nekem is okos otthonom legyen. Minden fejlesztésnek van piaca is. És hogy hát milyen jó is lesz, hogyha nekem is lesz egy okos otthonom. Mert hogy tulajdonképpen nem kell a saját szükségleteimre se odafigyelni. A ház szolgál engem. Amikor fölébredek, akkor a redőny fölhúzódik, mire kimászom az ágyból, belebújok a papucsomba, kitoppanok a szobából, már a gőzölgő kávé illata fogad, mert megfőtt a kávé, mire én fölkeltem. Hát nagyon sok mindent megteszünk azért, hogy az életünket kényelmesebbé tegyük, hogy minél több hát személy vagy dolog szolgáljon bennünket. Ki érti ma már azt, amikor az ige a szolgálatról beszél? Pedig Isten valamiért fontosnak tartja az életünknek ezt a területét, és azt mondja, hogy hát mi szolgálatra hivattunk el. Így fogalmaz, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Elhívtál szolgálatra, és példaképpen Jézus Krisztust állítja elénk. Hát most ezt szeretnénk a következő néhány percben végig gondolni, hogy hát milyen is az a Jézus, akit ilyen példaként állít elénk. Azt mondja, az az indulat legyen bennetek, ami ő benne volt. Szeretnétek tudni, milyen az igazi szolgálat? Hát nézzétek meg Jézust. Milyen volt Jézus? Milyen az igazi szolga? Azt hiszem, hogy nagyon szertágazó is, és hát nagy ez a terület. Egy igehirdetésbe semmiképpen nem fér bele mindaz, amit Jézus szolgálatáról el lehet mondani. Rengeteg szempontot lehetne felsorolni, hogy Jézus hogyan volt szolga, hogyan forgulódott itt a földön, és ki mindenkit szolgált, és milyen szempontból. Nem fogjuk tudni ezt most kimeríteni, ezt a témát, de néhányat szeretnék mégis most felhozni Jézus életéből. És ebből, hogy hát hogyan is forgulódott ő a szolgálatban. Az igazi szolga nem tulajdonosként, hanem sáfárként gondolkodik. Ez egy olyan szempont, amely Jézusnak a személyéből és az ő beállítottságából fakad. Milyen indulat volt Jézusban? Hát itt élte az életét ezen a földön, amikor látjuk őt munka közben tevékenykedni, akkor azt látjuk, hogy isteni hatalommal rendelkezik. A mi fantáziánk el tudna kalandozni esetleg, hogy mi mindent lehetne ezzel a hatalommal megvalósítani, amikor csak úgy öt kenyérből egy egész sokaságot jól lehet lakatni. Mi mindent lehetne a saját magam számára megvalósítani ebből. Amikor tud a tengeren járni, amikor tud betegeket gyógyítani. Mégis ez az ő hozzáállása, hogy sáfár vagyok. Így fogalmaz János evangéliumában egy helyen, én az atyában vagyok, és az atya én bennem. az Atya bennem lakozva viszi véghez az ő cselekedeteit. Milyen érdekes, Jézus itt él a Földön, és mindent megtehetne, az isteni erő is ott van a birtokában, de közben azt mondja, hogy én küldetésben járok. Mit is jelent sáfárnak lenni? Hát a sáfár ma már egy ritkán használt kifejezés, igazából felügyelőnek mondhatnánk. Régi időkben gazdagabb embereknek voltak ilyen felügyelőik, akiket mondjuk az ő távollétükben a háztartás vagy a birtok élére állított, és tulajdonképpen felruházta hatalommal ezeket az embereket, és az ő feladatuk volt gondoskodni mindarról, akiket ő otthon hagyott. Tehát a háznép, a szolgák, a jószágok, és hát tulajdonképpen felügyelte, hogy minden a megfelelő módon történjen a birtokon. Sok mindennel rendelkezett, de semmire nem tekinthetett úgy, hogy ez az ő sajátja. Nem a saját célja érdekében munkálkodott, hanem mindig szem előtt tartotta az ő urát. Amilyen volt, az az uráé volt, de ő rendelkezett fölötte. És milyen érdekes, hogy Jézus így tekint saját magára, így tekint a saját küldetésére, még a saját isteni erejére is így tekint, azokra a cselekedetekre is, amelyeket ő megvalósít, legyen ez az evangéliumnak, az örömhírnek a hirdetése, legyen ez egy beteg meggyógyítása, vagy az éhes sokaság szükségleteinek a megelégítése. Így gondolkodik Jézus, hogy hát én nem a magam munkáját teszem, én az Atya cselekedeteit teszem. Sőt, azt mondja, hogy az Atya bennem lakozva viszi véghez az ő cselekedeteit. Mit jelent ez, hogyha én nem a magam küldetésében járok, hanem a rám bízottakkal az Atya akaratát valósítom meg? Hát sok vonzata van ennek. Most talán csak egyet szeretnék föl eleveníteni, vagy megosztani, ami nekem egy nagy kihívás. Nagyon szeretem azt, amikor úgy alakulnak a dolgok az életemben, amit én ki tudok számítani. Biztonságot jelent. De amikor más az Úr, és más küldetésében járok, akkor nem biztos, hogy ez mindig megadatik. Hogy én pontosan tudjam, hogy mikor mi fog történni. Ezért aztán szükség van egy adag spontaneitásra. Szükség van rugalmasságra. Nem mindig azt teszem, amihez nekem kedvem van, hanem azt, amit éppen akkor tőlem várnak. És bizony, hogyha én szolga vagyok, akkor elképzelhető az, hogy tőlem olyan feladatot várnak majd el, amelyben nem biztos, hogy nagyon komfortosan érzem magam. Elképzelhető, hogy az időzítés is az Úron múlik, és nem feltétlen akkor kell valamit meglépnem, amikor én nagyon késznek érzem magam erre. Valószínűleg lenne egy csomó feladat, amelyet soha nem végeznék, hogyha a megfelelő időt várnám rá. Hogyha arra néznék, hogy mikorra tudok teljesen fölkészülni. De hogyha szolga vagyok, akkor valószínűleg az Úr, aki engem megbíz ezekkel a feladatokkal, számíthat az én rugalmasságomra is. És azt mondja, hogy most jött el az idő. Nem a te órádon, az én órámon. Jössze, hogyha indítalak. Lépsze, amikor parancsolok. Milyen az igazi szolga? Az igazi szolga többet gondol másra, mint önmagára. Nem azt jelenti ez, hogy alacsony az önbecsülése. Nem ugyanez, mint amikor valaki keveset gondol magáról. Ezt ismerjük, amikor valaki keveset gondol magáról. Bocsánat, hogy élek, elnézést, nekem nincs is jogom igazából megszólalni. Ti vagytok az okosak, én nem tudok semmit, én nem értek semmihez. Nem erre gondol. Nem alacsony önbecsülésről van szó, nem keveset gondol magamról, hanem másokra többet gondolok, mint saját magamra. Milyen indulat volt Jézusban? Hát nézzük meg, hogy hogyan valósul ez meg Jézusnak a földi élete során. Ahogy olvassuk az evangéliumokat, nagyon szép történeteket látunk benne, és ezek közül az egyik például, amikor egy hosszú munkás nap van Jézus mögött, és hát egész nap tanít, emberekkel foglalkozik, akik ezt a foglalkozást űzzük, akár pedagógusok, akár az egészségügyben dolgozók, tudjuk, hogy ez nem mindig könnyű. Egy hosszú, átdolgozott nap van Jézus mögött, amikor a sokasággal munkálkodik, és amikor eljön az este, akkor jönne a jól megérdemelt pihenésnek az ideje, és Jézus körbenéz, és azt látja, hogy hát itt van a sokaság, el kéne bocsátani őket, de ha én most elengedem őket, ezek kidőlnek az úton. És azt olvassuk, hogy hát Jézus megszánja a sokaságot, szánalomra indul, és azt mondja, hogy nem engedem el így őket, hanem szeretnék gondoskodni róluk. És ekkor jön egy nagy lépés, tulajdonképpen egy óriási vendéglátás, amihez megint Jézusnak a csodája történik, ugye nincs mit enni ott a pusztaságban, de Jézus az ő isteni hatalmát mások szolgálatában felhasználja arra, hogy megvendégelje azt a, hát ki tudja mennyi embert, pontosan a férfiak voltak csak 5000-en. Egy hatalmas sokaság. Eljön az idő, amikor ő pihenhetne, de akkor is meglátja, hogy itt vannak mások, akiknek szükségük van én rám. Az igazi szolga tud többet gondolni másokra, mint saját magára. Az igazi szolga minden feladatra egyformán szánja el magát. A mi fejünkben, a mi értékrendünkben, hát sokszor találkozhatunk ezzel, hogy az öltönyös többet ér a melósnál. Nagyon furcsa ez az emberi sorrend, ahogyan sokszor, hát lehet, hogy még talán mi magunk is gondolkodunk. Akkor szoktam én ezzel leginkább találkozni, mikor hát mondjuk véletlenül így vagyok felöltözve, a palást az utcán nem szokott rajtam lenni, de mondjuk öltöny azért néha igen. És nagyon érdekes, hogy bemegyek egy benzinkút shopjába, vagy csak egy büfébe, és milyen furcsa, hogy hát soha nem szoktak letegezni. Máskor pedig, amikor normál utcai ruhában vagyok, azért még vannak helyek, ahol spontán letegeznek. És nagyon érdekes, hogy sokszor ugyanazok az emberek, ugyanazok az eladók, akikkel máskor is szoktam találkozni, ha öltöny van rajtam, akkor magázódunk. Nagyon érdekes. Nem az a furcsa, hogy valahol letegeznek, ezt egyáltalán nem bánom, hanem az, hogyha öltöny van rajtam, akkor ez soha nem történik meg. Vajon miért van ez? Hát azt gondolom azért, mert valahol van egy ilyen értéksorrend az emberek fejében, hogy hát a jól öltözött, aki talán jobb módú, vagy felelősebb beosztásban van, hát az biztos többet ér. Ő neki azért kijár, hogy megadjuk a tiszteletet. Hát ha valaki, akkor Jézus megérdemli a tiszteletet. A testélet Isten, az ő mennyei dicsőségét aláhagyva ugyan, de mégis isteni hatalommal bírva itt a földön is. Hát ha valaki, akkor ő aztán megérdemli a tiszteletet. Ő az, aki elhívja a tanítványokat. 3 éven keresztül kis életközösségben mennek, és mindenhol az Úr, a Mester az, aki megmondja, hogy most hova megyünk, mit teszünk. Ő mindig elkéri az atyától, hogy mi az aznapi teendő, mi a program, és a tanítványok pedig mennek utána. Minden, amit az Istenről tudnak, a Mesteren keresztül tudják. Minden, amilyen munkában ők benne vannak, a Mestertől kapják az utasításokat. Övé a tekintély, ő képviseli az Istent a csapatban, mindenki fölnéz rá, mindenki tőle tanul, ezért aztán hát gondolhatnánk, hogy őnek jár a legnagyobb tisztelet. És ez így is van. Mégis megdöbbentő az a történet, amelyet olvasunk János evangéliumában. Azt hiszem, talán pont egy hónappal ezelőtt hallottunk erről egy igehirdetésben, amikor Jézus és a tanítványai ülnek az ünnepi vacsora asztalánál, és hát eljön az a pontja az étkezésnek, amikor hát sor kéne kerülni a lábmosásra. A rabszolga szokta ezt elvégezni, de éppen rabszolga nincs a közelben. Ki fog most lábat mosni a többieknek? És nagyon érdekes, ahogyan az evangélium említi azt, hogy mi történik, ahogy megfogalmazza. Ezt olvassuk János evangéliumában. Jézus jól tudva, hogy az atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött egy mosdótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ő az Úr, a Mester. És amikor ezt befejezi, akkor meg is kérdezi tanítványokat, hogy értitek, hogy mit tettem? Én, akit ti Úrnak hívtok, én megmostam a lábatokat. Az én országomban ez a rend, hogy aki nagy akar lenni, az mutassa meg az ő nagyságát abban, hogy szolgál a többieknek. Sok mindent hívunk szolgálatnak. Tehát amikor például valaki ilyen látványos dolgot végez, hogy egy szószéken áll, és beszél az Isten igéjéről, ezt is hívjuk szolgálatnak. Valóban az ember nem azt teszi, amit magától tenne, hanem szolgál az Isten felé, mert parancsra tesszük, az Isten elhívására tesszük, és szeretnénk szolgálni azok felé is, akik hallgatják az igehirdetést, és bízunk benne, hogy Isten felhasznál minket abban, hogy valahogy az igét jobban meg lehet érteni, akkor, hogyha valaki megmagyaráz olyan dolgokat, amelyeket kikutat az írásból. Egyébként ez az érdekes ruházat, ami a református lelkészt takarja, a palást, ez is erről szól, hogy amikor az igét hirdetjük, akkor hát nem azt tesszük, amit mi magunktól tennénk. Nem azt mondjuk, amit mi magunktól gondolunk, hanem szeretnénk azt, hogy az eltűnjön, aki az ember, aki én vagyok, és jusson szóhoz az Isten. Jusson szóhoz az Isten igéje. És nem az én bölcs gondolataimnak kell elhangoznia, hanem annak, amit az Úr az igéből akar üzenni mindannyiunknak. Ez egyfajta szolgálat. De hadd mondjam azt, hogy veszélyes szolgálat, mert nagyon látványos. És sokszor az ember hát el is téveszti, hogy én szolga vagyok. Gondoljunk csak arra, hogy mondjuk egy ország vezetőségében, a kormányban kik vannak? Hát a miniszterek, szolgák, valóban a közt szolgálják. És én azt gondolom, hogy ha egy miniszter jól végzi a munkáját, akkor óriási felelőssége van, és nagy szolgálatot tehet a hazájának. De mégis elsősorban nem így szoktunk rájuk gondolni, hogy na, ők a szolgák, mindenkinek a szolgái, hanem sokkal inkább a méltóságot látjuk benne. Mennyire kedves és Jézus szerinti szolgálat az, amikor nincsen rivalda fény, amikor nincs nagy figyelem, amikor nem látják mások. És mennyire nem könnyű beleállni ezekbe a szolgálatokba. Az, hogy most itt ez az Isten tisztelet megvalósuljon, hát ehhez tulajdonképpen kellek én is, de ha én egyedül lennék itt ebben a templomban, akkor gyakorlatilag senki nem látna semmit az Isten tiszteletből. Mert kellenek azok az emberek, akik azon fáradoznak láthatatlan módon, hogy ez eljusson a készülékek elé. Mindig a láthatatlan szolgálatokról mindig eszembe jutnak bizonyos testvérek, és most, ahogy készültem, két hölgy jutott eszembe, akik hosszú, fáradtságos munka árán átválogatták a gyülekezeti könyvtárunkat. Ki tudja, hány éven keresztül dobozokban gyűltek a könyvek, amelyek hát szépen lassan lettek beszerezve, még Csere Gábor jóvoltából, és aztán ezek a könyvek gyűltek, hatalmas dobozok teltek meg velük, és hát ebben a formában igaz, hogy nagyon sok igazság, meg bölcsesség van bennük leírva, de senkinek nem lehetett semmiféle módon a hasznára. És eszembe jut ez a két hölgy, akik közül az egyiket az Úr már el is szólította, akik hát nem tekintették ezt rangon aluli munkának, pedig mind a ketten műszaki területen mozgó, nagyon, nagyon intelligens emberek, nem tekintették rangon alulinak, hogy rászánják nem tudom, hogy hány napjukat arra, hogy ezt a sok könyvet ők átválogassák, fölcímkézzék, kategorizálják, berendezzék vele a könyvespolcokat, úgyhogy hát ahol az én asztalom van, itt a gyülekezeti könyvtárban, ott hát hatalmas polcok megteltek ezekkel a könyvekkel, és most már gyönyörűen rendszerezve kereshető, úgyhogy hát ajánljuk is mindenkinek a figyelmébe, aki szeretne elmélyedni a Biblia üzenetének a hát a mélyebb kutatásába, vagy a keresztény életvitel rejtelmeiben, hogy hát éljünk ezekkel a könyvekkel, de azért tudjuk ezt megtenni, mert valakik áldozatos munkával heteken, hónapokon keresztül ezt a láthatatlan munkát végezték. Senki nem tudja, senki nem látta. Én azért láttam, mert az én íróasztalom ott van bent a könyvtárban. És csak azt láttam, hogy most is dolgoznak. Hát nagyon hálásak vagyunk értük, de tudjuk, hogy nem azért végezték ezt a munkát, hogy itt most nagyon nyilvánosan megdicsérjük őket, de ezzel együtt egy nagyon jézusi szolgálat, amit ők végeztek. Milyen szolgálat az, amiben hajlandóak vagyunk beleállni? Micsoda tévedés az, amikor valaki azt mondja, hogy hát az a szolgálat, az a nagy szolgálat, vagy az a hasznos szolgálat, ami látványos. Jézus egyáltalán nem látványos és kívánatos munkát végzett, a rabszolga munkáját végezte. És ezzel példát is ad elénk. Azt mondja nekünk az ige, az az indulat legyen bennetek, ami Jézusban is volt. És hát mennyire látszik ebből is, hogy az igazi szolga odafigyel másokra. Elgondolkodtam ezen, hogy mi az, ami igazán fontos az ember életében, és hát arra jutottam, hogy halálos ágyán valószínűleg senki nem fog fölkiáltani így, hogy miért nem volt okos hűtőm. De úgy talán igen, hogy miért nem nyílt ki hamarabb a szemem arra, hogy a szomszédomban élőknek segítsek. Valószínűleg senki nem mondja majd a halálos ágyán, hogy jaj, ha most meghalok, akkor nem fogom tudni, hogy mi lett a vége a kedvenc sorozatomnak. De elképzelhető, hogy úgy fölkiált valaki, hogy miért nem beszélgettem a fiammal az ő kedvenc sorozatáról. Lehet, hogy senki nem mondja majd, hogy miért nem lett belőlem vezérigazgató. De azt lehet, hogy mondja majd valaki, hogy miért nem voltam emberségesebb a munkatársaimmal és a beosztottaimmal. Az igazi szolga odafigyel másokra. Az igazi szolga nem a rivalda fényt keresi. És zárásképpen az utolsó gondolat, ezt szeretném felhozni, az ige erre indít bennünket, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Az igazi szolga ezek szerint Jézusra néz. Pálnak is ez a szándéka. Nézd rá, milyen ő. Az istentisztelet elején felolvastuk a Jelenések könyvéből azt a kis történetet, amelyben ezt látjuk, hogy a bárány ott áll a mennyei trónus előtt. Az egyik kedvenc részem az egész Szentírásból ez a rövid szakasz. Szembesít bennünket a valósággal. Mi itt sokszor úgy látjuk, hát az Isten ügye az vesztésre áll ebben a világban. Hányan néznek ma még istentiszteletet, mondjuk online vagy tévében? Hányan néznek inkább akciófilmeket, vagy ki tudja más, milyen más műsorokat? Hol van az Isten uralma? Megvalósul-e ez még egyáltalán valamilyen formában? És közben olvasjuk a Jelenések könyvét, amelyben Isten János apostol előtt félrehúzza a függönyt, és azt mondja, hogy te betekinthetsz az igazi valóságba, a mennyei valóságba. És kiderül, hogy ott az Isten egy hatalmas trónon ül. Ő uralkodik, előtte van az egész világ. Mindenki a lábánál hever. És ott van egy könyvtekercs a trónuson ülőnek a kezébe, 7 pecséttel lepecsételve. Hogyha ennek az egésznek a szimbolikáját kibogozzuk, akkor valami ilyesmi az üzenete ennek, hogy az Isten világ folyásáról alkotott terve, az ő akarata, az ő akaratának a megvalósulása, ez mind ott van lepecsételve a kezében. De hát hogy fog ez megvalósulni? Ez mind le van pecsételve. És azt olvasjuk, hogy hát óriási a tragédia. Senki nincs, aki ezt ki tudja nyitni. Hát hogy fog az Isten akarata megvalósulni? Vagy marad az, ami az Isten nélkül történne ebben a világban? Marad a pusztulás, a haláli az utolsó szó? Hát nincs senki, aki az Isten akaratát végre tudja hajtani ezen a földön? És amikor ezt János látja, akkor valóban könnyekre fakad, és azt mondja, hogy hát ez óriási tragédia. Hát akkor senki nincsen, senki nem méltó. És ekkor odalép hozzá valaki, egy trónuson ülő vén, aki ott az Isten népét képviseli, és ezt mondja Jánosnak, hogy hát ne sírj. Miért? Azért, mert győzött a Júda törzséből való oroszlám. Ezek szerint van valaki, aki mégis győzelemre tudja vinni az Isten ügyét. Hát ki lehet az? Hát ha senki nem méltó itt ezen a földön, se ember, se állat, se angyal, ki lehet az, aki győzelemre tudja vinni az Isten ügyét? Azt mondja, győzött a Júda törzséből való oroszlán, a Dávid utóda. Ki ez a valaki? Hol van ez a hatalmas, fenséges oroszlán, aki az Isten ügyét győzelemre fogja vinni? És amikor János néz, hogy hol van az oroszlán, keresi a tekintetében az oroszlánt, egyszer csak meglátja a bárányt. És azt mondja, hogy ott állt a bárány, láttam egy olyan bárányt, aki olyan volt, mint akit megöltek, egy megöletett bárány, aki átveszi a trónuson ülő kezéből ezt a lepecsételt könyvet, és feltöri annak a pecséteit. Jézus Krisztusról van szó. Ő az, aki győz, aki győzelemre tudja vinni itt ezen a földön az Isten ügyét, aki legyőz mindent, bűnt, halált, ellenséget, ördögöt, és az Isten akaratát meg tudja valósítani, az embert ki tudja szabadítani az ördögnek a rabságából, a saját önzésének a fogságából, véget tud vetni a gonoszságnak, a betegségnek, a szenvedésnek, a háborúságnak, győztes oroszlánként, de miben áll az ő hatalmas ereje? Hát, hogy ő a megöletett bárány? Nem egy ordító oroszlánt lát a dicsőséges, hatalmas sörényével, hanem egy megöletett bárányt. Jézus valóban isteni hatalommal, erővel bírt, amikor itt járt a földön, és aztán utána ezt az utolsó napokban ezt az egészet letette, az egész földi életével együtt letette, és így ment föl a keresztre. Ő volt az áldozati bárány, az Isten áldozati báránya. Ő az, aki saját magát adta oda, a legnagyobb szolgálatként, azért, hogy bennünket megváltson, hogy a mi bűneinkre ő találjon megoldást, hogy ki legyen fizetve minden adósságunk. Azt mondja Pál, tudni szeretnéd, milyen az igazi szolgálat? Hát nézz Jézusra, az az indulat legyen benned, ami ő benne is volt. Hát azt érezhetjük itt a végén, hogy na, akkor elég magasra került ez a bizonyos léc. Na most ezek után mondja valaki azt, hogy a kereszténység az nem a teljesítményről szól, hogy nem valami olyan elérhetetlen cél után futunk, ahova soha nem tudunk fölnőni. Lehetetlent kíván tőlünk. Istennek ez a szándéka, hogy ebben a feszültségben örlődjünk egész életünkben, hogy teljesen lemondunk önmagunkról, és minden jót keserű módon feladunk. Hogy fogjuk ezt a szolgálatot megvalósítani? Hogy tudunk másokért élni? Egy tanítónéni jutott eszembe, egy nagyon kedves ismerősöm, aki hát időnként mesélt a küzdelmeiről, hogy mire kikupálódnak azok a gyerekek a kezei között negyedik osztályra, addigra éppen elmennek. És aztán utána kezdődik előről, hogy elhagyja a cipőjét, lóg az orra, nem ér oda időben, nem tudja mennyi 2x2, mindent előről kell kezdeni a nulláról. És ott van a kérdés, hát, hogy akkor miért csinálja? Hogy lehet ezt 4 évente földolgozni? És azt mondja ez a kedves ismerősöm, hogy hát azért csinálom, mert szenvedélyem, hogy tanítsak. Ez a valaki megtalálta azt, hogy mire lett teremtve. És nem így éli meg, hogy fú, micsoda keserű áldozatot hozok azért, hogy itt másokért fáradozok, hanem ez egy belülről jövő késztetés. Az az indulat legyen bennetek. Ez felszólítás, de tudjuk azt, hogy amikor az Úr szólít fel minket valamire, akkor az munkája is bennünk. Az ő szava, isteni cselekvő szó. Olyan ez, mint amikor Jézus szól a bénának, hogy nyújtsd ki a kezedet. És a bénának béna a keze, nem tudja kinyújtani. De amikor az Úr szól, hogy nyújtsd ki a kezed, akkor ki tudja nyújtani a kezét, és az meggyógyul. Itt is valami tőlem idegen dolgot kér. Ugye a földi ésszel a szolgálat nem tűnik vonzónak. Minden porcikánk tiltakozhat ellene. Tőlem idegen dolgot kér, de közben cselekszik is. Azt mondja Jézus János evangéliumában, kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Jézus önmagából ad. A tulajdon lelkét helyezi belénk. Lakóközösségbe kerülünk ő vele. És hogyha ez így van, ha az ő lelke lakik bennünk, akkor ez egy belülről fakadó igény lesz. És akkor a vágyakozás is meg lesz. Ugye azt mondja a tanítónéni, hogy szenvedélyem, hogy tanítsak. Pedig másokat szolgálok közbe. Micsoda csalódásokkal, meg újrakezdésekkel kell élni az életet. De mégis szenvedélyem belülről jön, belőlem fakad. És valami ilyesmi történik meg a szolgálatban, az Isten jelenlétében is. Szenvedélyem az Isten akaratának a megvalósítása. Ezt mondja a messiási profécia Jézusról, akkor így szóltam, íme megjelentem, a könyvtekercsben írva van rólam. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem. Törvényed szívemben van. Szenvedélyem, hogy tegyem az Atya akaratát. Nem mindig áldozatként fogom megélni. Nem óriási lemondásnak élem meg. Miért nem magamat valósítom meg? Mi az, hogy szolgálni kell? Szenvedélyem, belülről fakadó igény, mert az ő lelkéből adott nekem. ő maga lakik bennem az ő lelke által, és az ő szenvedélye tenni az atya akaratát, szolgálni az atyát és rábízottakat. Zárszó tényleg, hogy emellett, még praktikus is, mindannyian ismerjük a jelenséget, hogy valakinek eltűrik a keze, a lába, esetleg egy nagyobb sérülésnél lehet, hogy akár több mint egy hónapig gipszben van az illetőnek a keze vagy a lába, és amikor leveszik a gipszet, akkor kiderül, hogy nem tudom használni, mert elsorvadtak az izmaim. Nem használtam. Aztán utána újra meg kell tanulni járni, fogni, kinyújtani a kezemet, kisebb-nagyobb súlyokat emelgetni, azért, hogy újra visszanyerjem a régi kapacitásaimat. Valahogy így van a hívő ember is a szolgálat nélkül. Lehet, hogy fárasztó, lehet, hogy néha azt érzem, hogy hát ebbe belerokkanok, hogyha ezt csinálni kell, de fogok kapni erőt az úrtól, hogyha a saját szolgálati területemen vagyok, és ha teszem, akkor edzésben vagyok. Ha nem teszem, ha csak pihenek, ha csak élvezem, hogy engem kiszolgálnak, akkor nem fogok erősödni, akkor csak sorvadozom. De Isten egészséges hívő embereket szeretne nevelni, ezért aztán fontosnak tartja, hogy mindannyian közösséghez tartozzunk, és a közösségben mindannyiunkra szeretne szolgálatot bízni. Legyen ez egy kérdés, tudakoljuk tőle, Istenem, mit szeretnél rám bízni? Kifelé szeretnéd kinyitni a szememet, a kezemet, kifelé mozduljon meg a kezem, hol akarsz használni? És hiszem, hogy ha téged szolgálok és másokat, akkor egészséges életem lesz, és helyén lesz az életem a tőled rendelt helyén. Az az indulat legyen bennetek, azt jelenti, hogy engedjétek, hogy az én bennem lakó lelke erre vezessen titeket, és ti is ezen munkálkodjatok. Adja Isten, hogy ez így lehessen nálunk is. Amen. Most válaszoljunk az igére. A 467. dicséretünknek mind az öt rövid versét énekeljük el. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Köszönjük. Édesatyánk, nagyon nagy hálával köszönjük neked a gyülekezetünket, köszönjük neked, hogy közösségbe helyeztél bennünket, még akkor is, hogyha most nem tudunk személyesen találkozni, de mégis egy családhoz tartozunk, és köszönjük neked, Urunk, hogy ebben a családban szeretnéd, hogy mi is egészséges és teherhordó családtagok legyünk. Hálásak vagyunk neked, Urunk, azért, hogy bízol bennünk, és becsülsz bennünket annyira, hogy feladatokat bízol ránk. Köszönjük, hogy nem olyan túlféltő szülő vagy, aki nem engedett, hogy elrontsunk dolgokat, aki nem engedett, hogy valamiben kipróbáljuk magunkat, és az hát, ha tönkre megy a kezeink között, hanem te olyan családfő vagy, aki ránk bízol feladatokat. És hiszük, Urunk, hogy közben munkálkodsz is bennünk. Köszönjük, hogy ha ez a te ügyed, a te munkád, akkor te gondoskodsz is róla, hogy nagy baj ne legyen. És szeretnénk valóban ezt kérni is, hogy formáld a szívünket, végezd el bennünk, hogy képesek legyünk arra, hogy szolgálóként tekintsünk saját magunkra. Bocsásd meg, hogyha ezzel a felsőbbrendűséggel éltük eddig az életünket, hogy minket kell kiszolgálni. Mások vannak miértünk. Köszönjük, Urunk, hogy amikor szolgálatra hívsz bennünket, akkor te nem fölülről adod ezt a parancsot sem, hanem úgy adod, mint aki megélted, mint aki példát adtál elénk, mint aki a legnagyobb szolgálatot hajtottad végre. Köszönjük, Urunk, azt a nagy szolgálatot, amit a kereszten hajtottál végre, amikor egész valódat odaadtad értünk, és a mi bűneinkért, hogy nekünk életünk legyen, és békességünk az Atyával. És köszönjük ennek az előképét is, amikor te meg tudtad mosni a tanítványok koszos lábát, és neked ez nem volt alacsony rendű feladat. Urunk, szeretnénk, hogy a mi szívünk is formálódjon a te kezedben, és köszönjük, hogy bízol ránk feladatokat, bízol ránk embereket. Kérünk téged, hogy mutasd meg, hogy ki az, aki most van éppen ránk bízva. Kinek a szükségleteire szeretnéd most kinyitni a szemeinket? Imádkozunk most azokért, akik most vannak éppen a betegségben, akik most nélkülöznek sok mindent, talán egészséget, erőt, de lehet, hogy fizikai szükségleteiket, szolgáló testi javakat is. Kérünk ezért, hogy töltsd be az ő szükségleteiket, gondoskodj róluk, és ha neked kedves, akkor használj ebben bennünket is. Mutasd meg, hogy kivel kapcsolatban melyikünket akarod használni. Imádkozunk az ő gyógyulásukért. Szeretnénk ezt a szolgálatunkat is komolyan venni, hogyha másra nincs is néha lehetőségünk, de imádkozni bármikor tudunk. Szeretnénk így hordozni egymást, szeretnénk hordozni azokat, akik erőtlenek, akik idősek, akik félelemben élik az életüket. Imádkozunk azokért, akiknek még nem adatott meg a közösségnek az öröme, akik esetleg elszigetelve az otthonaikban élnek, és nem mondhatják azt, hogy egy gyülekezet családjába tartoznak, ahol te jelen vagy. Kérünk értük, hogy melengesd az ő szívüket, és nyisd ki a szemüket te rád, a te dolgaikra. Köszönjük, hogyha esetleg most ez az ige is eljutott olyan helyekre, ahol valaki közösség nélkül egyedül éli az életét. Áldunk, Urunk, azért, hogy te nem vagy kizárva a bezárt ajtókon kívülre sem, hogy téged a karantén sem tud bezárni, hogy te most is el tudsz érni ember szíveket. Imádkozunk ezért, hogy a te munkád az valósuljon meg, hogy minél többen hadd ismerjenek meg téged, minél többen hadd tudjanak belekapaszkodni ebbe, hogy több az élet annál, mint amit itt a Földön látunk belőle, hogy több az élet annál, mint ami a kényelmünket szolgálja, vagy a kívánságaink beteljesítését jelenteni. Nyisd ki a szemünket az örökkévaló dolgokra. És köszönjük, Urunk, hogy te az örökkévalóságot, ami örökkévaló jólétünket szolgáltad. Szeretnénk, Urunk, valóban az imádságban is hordozni azokat, akikhez talán most más módon lehet, hogy pont a járványhelyzet miatt nem férünk hozzá. Töltsd be az ő szükségleteiket, bátorítsad őket, ha betegek, akkor adjál gyógyulást. Imádkozunk nagyon azokért, akik gyászban vannak és elvesztették szeretteiket. Te adjál vigasztalást, te adjál újra épülést. Hogyha szükséges, akkor te tanítsd meg őket arra, hogy az élet így is folytatódik, és több az élet a gyásznál is. És köszönjük annak a reménységét is, Urunk, hogyha itt el is kell búcsúznunk mindenkitől, akkor is van folytatás te nálad. Legyen ezért tiéd a dicsőség. Köszönjük mindazt, amit a kereszten megszereztél a számunkra, és imádkozunk azért, hogy amikor most vége az Isten tiszteletnek, akkor tudjunk ilyen szemmel, ilyen készséggel lépni a hétköznapokba, hogy a te indítatásodra figyelünk, és amikor te szolgálatra indítasz, akkor hajlandók vagyunk abba beleállni. Köszönjük, hogy te vagy az erőforrás is hozzá, és a te szent lelked lakik bennünk, aki megcselekszi mindezt. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünknek a záróéneke, a 136. ének lesz az új énekeskönyvből. Most elénekelnénk ezt az éneket, és akkor utána, hát én javaslom, hogy otthon is álljunk föl, és énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt is, a holnapi nemzeti ünnepre tekintettel, és miközben énekeljük a himnuszt, a közben gondoljunk arra, hogy mekkora szolgálatot tettek az egész hazának azok az emberek, akik a saját életükön, saját kényelmükön tudtak tovább nézni. Hálásak vagyunk értük. Énekeljük most a záróénekünket. Mit is mondhatnék?
Mit is mondhatnék? Te vagy, ki megváltottál, drága véreddel, ó, fehérre mostál. Mindenem lettél, tiéd az egész lényem, ég a tűz bennem, csak érted élek már. Minden napom ráállok igédre, téged hívlak, légy a segítségem, vezess hát engem. Tovább a keskeny úton, add, hogy életem a világra tüzet gyújtson. Minden nap csak érted élek, minden nap követlek téged, minden nap veled járom, Uram. Mit is mondhatnék, te vagy, ki megváltottál, drága életed, ó, fehérre mostál, mindenem lettél, tiéd az egész lényem, rég a tűz bennem, csak érted élek már. Minden nap, Uram, ráállok igénybe, téged hívlak, légy a segítségem, vezess hát engem tovább a keskeny úton, add, hogy életem a világot üzen gyújtson. Minden nap csak érted élek, minden nap követlek téged, minden nap veled járom, Uram. Érted élek minden nap, érted élek minden nap, érted élek minden nap. Érted élek minden nap, érted élek minden nap, érted élek minden nap. téged minden nap veled járok, Uram. Minden nap csak érted élek, minden nap követlek téged.
Most énekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Isten áld meg a nagyot, jó kedvel bőséggel, nyújts felé.
Kérjük Isten áldását, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Isten velünk, további szép vasárnapot kívánunk mindenkinek. Áldás, békesség.